Olvassátok meg Isten igéjét, amint írva található a Jeremiás próféta könyvének 17. fejezetében. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. A Jeremiás próféta könyvének 17. részéből olvasom az igét, az 5., 6., 7. és 8. verset. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfiú, aki emberekben bízik, és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott a szíve. Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Kedves igehallgató gyülekezet, mondhatná valaki, hogy azért elegünk van már a vizekből, hiszen országunkat igen nagy elemi csapások érik, és az eső nem akar megszűnni. A vizek újból és újból emelkednek, ahol pedig nincsen árvízveszély, ott az eső akadályozza azt, hogy megszáradjanak a dolgok, kiszáradjanak a házak, az épületek, hogy elkezdődjék a helyreállítás, hogy visszatérjen az élet a normális kerékvágásba. Akárhova megyünk az országba, nem csak Borsodba, hanem máshol, Görzsönybe is elmegyünk, akkor láthatjuk, hogy milyen pusztítást okoz a víz. Most gondolok egy görzsönyi patakra, ami egy telekből akkora nagy részt kanyarított ki, hogy 25 teherautónyi törmeléket kellett oda szállítani, hogy a felét legalább pótolják. Tehát rettenetes károkat okoz ez a víz, ezek a vizek, ezek a patakok és a folyók, és nem szeretjük a pusztító árvizeket. És most mégis az ige a folyóvízről szól. De ennek azt hiszem valamilyen érezzük, hogy ellentétes jelentése van, ez nem tölt el bennünket riadalommal, félelemmel, hanem valami megnyugtató, békés és csendes kép az, ami előttünk van. Itt az életvizéről van szó. A Bibliában nagyon sokszor szó van az életvizéről, és lelki értelemben is erről szeretnék szólani. Egy olyan folyamról, ami csendesen hömpölyög, és aminek a partján nincs veszedelem. Az Ezékiel próféta könyvének a 47. fejezetében beszél egész részletesen erről, és vitt engem az Úr a mennyei Jeruzsálemet ábrázoló ház ajtajához, és íme víz jött ki abból, annak küszöbe alól, napkelet felé, és az alá folyt a ház jobb oldala alól az oltártól délre, és utána elmondja azt, hogy milyen ez a víz. Nagyon érdekes a folyammal való találkozás a prófétának, de ami olyan nagyon fontos, és most kiemelek, az az, hogy nagyon sok fát láttam minden oldalon, termékeny fákat. Aztán azt látom, hogy ahova ez a víz oda érkezik, az meggyógyul minden. És aztán azt látom, hogy a partján nagyon sok gyümölcsfa található, És ezeknek a gyümölcse gyógyító hatású, még a leveleik is orvosságra valók. Ez a kép, ami erről beszél, erről a csodálatos vízről beszél, ami nem pusztít, nem rombol, hanem gyógyít, és serkenti a gyümölcs termést, és áldássá lesz. Erről a vízről mondják, hogy itt a képen a sós tengerbe, vagy a holt tengerbe folyik bele, és azt még élővé is teszi, azt a tengert, ami különben olyan sós, hogy nincs benne élőlény, annyira megváltoztatja, hogy íme tele van vízi állatoktól, amikor nyüzsögnek. Tehát ez egy gyógyító folyam, amiről is szó van. És van egy ilyen folyó. Ez az üdvösségnek a folyama. Ez az, ami lelki képpen érkezik el a mi közelünkbe. Van egy folyó, amiről Jézus Krisztus beszélt, amikor egyszer egy nagy ünnepen hangosan kiáltotta. Aki szomjózik, jöjjön hozzám és igyék, és annak, aki hisz én bennem, annak a bensejéből élő víznek folyamai áradnak. Vagyis ez a lelki folyam, ez az ember belülről átjárja, áthatja, ez nem más, mint az üdvösség, a Jézus Krisztussal való élő és személyes kapcsolat. És látjuk, hogy Isten helyre tud hozni mindent, és meg tud változtatni mindent. Mint hogy a bűn mindent elrontott, úgy Isten mindent jóvá tud tenni. Különben még a természetben is. Ha megnézzük az emberiség történelmét, akkor láthatjuk, hogy kezdetben is voltak folyamok, de azok nem ártottak. Tudjuk, hogy az Édenkertben volt 4 folyó, a Pízon, Gihon, Hiddékel és az Eufrátesz. És ezek gyógyító hatásak voltak, ezek áldásosak voltak. Jó, hogy ott volt ez a 4 folyam, ezektől nem kellett félni. A bűneset következtében azonban valahogy a folyamokkal, a vizekkel való kapcsolatunk is megváltozott. Mert azért, még hogyha a bűneset egy lelki természetű katasztrófa volt is, ami tönkretette az ember lelki életét és az Istennel való kapcsolatát. Látjuk, hogy a bűneset következtében a mi világunk külsőképpen is megváltozott. Merőben megváltozott. Érdekes, amikor bejött a bűn erre a világra, amikor elszakadt az ember az Istentől, amikor ez a teremtett világ is szinte elszakadt a teremtőjétől, vagy rossz viszonyba került vele, akkor olyan törvényszerűségek léptek fel, amik azelőtt nem voltak. Azóta vannak ezek a pusztító árvizek, amik tönkretesznek mindent. És látjuk azt, hogy a bűneset következtében a földünknek a földünkön levő fizikai, kémiai, meg mindenféle biológiai törvények is azért megváltoztak. Hogy olvassuk azt, hogy ettől kezdve a föld bogáncsot, kórót, gazt fog teremni, és hiába való munkával fogsz fáradozni. Hogyha azt olvassuk, hogy majd utána porrá leszel, tehát bekövetkezik a halál, az azt jelenti, hogy a bűneset következtében a mi világunkban is olyan törvényszerűségek jelentek meg, amik azt jelentik, hogy a természet rendje is megváltozott és megromlott. És ezért mondja a római levél a 8. fejezetben, hogy ez az egész teremtett világ egyetemben nyög és fohászkodik, és várja az Istennek a szabadítását. És amikor ezeket a rettenetes dolgokat látjuk és halljuk, vagy tapasztaljuk, amik a természetben bennünket sújtanak, akkor azt mondjuk, igen, azért ez mégis azzal van összefüggésben, hogy mi elszakadtunk Istentől. És ilyenkor bűnbánatot kellene tartanunk, ilyenkor magunkba kellene szállnunk, ilyenkor Istent kellene keresnünk. Régen, annak idején, amikor egy nagy árvíz volt, akkor meghúzták a harangokat. Az emberek a templomba mentek, és imádkoztak, és Isten elé járultak, és úgy könyörögtek, és kiáltottak, hogy Isten szabadítsa meg őket. és megígérték, hogy megváltoznak. Tolna megyében van egy község, úgy hívják Madocsa, annak ismerem a pecsétjét, az egyház község pecsétje nagyon érdekes igét tartalmaz a Márk evangéliumából. A Márk evangéliumban azt a verset hozza, hogy sokszor esett tűzbe és vízbe is. Uram, ha lehet, könyörülj rajta. Tudnék, Madocsa nagyon sokszor leégett, és a Duna nagyon sokszor elöntötte Madocsát. És ezért azon a pecsétben, a történelemre visszatekintve, hogy Urunk, sokszor esett tűzbe is, vízbe is. Mint az a megszállott gyermek, akiről az evangélium beszámol, aki tűzbe is, vízbe is esett, és a tanítványok nem tudták belőle kiűzni az ördögöt. Egyedül Jézus segíthet. Nos, ami életünkön, ami sorsunkon, ami magyar hazánkon is, egyedül Jézus Krisztus tud segíteni, mert mi sokszor estünk tűzbe is, meg vízbe is. Uram, ha lehet, könyörülj rajtunk, és légy nekünk segítségül. Ami mostani ige szakaszunkban azonban nem ilyen pusztító árvízről van szó, hanem valami olyan vízről, ami hasonlít az ezékieli proféciához, ami Isten áldással hordozza. Tehát van egy ilyen víz is, ez az üdvösség folyama, ami a lelki életünkben azt jelenti, hogy kapcsolatunk van Jézus Krisztussal, és ez rajtunk áthat, bennünket átjár, és életet ad nekünk. Ami felolvasott ige szakaszunkban pedig a Jeremiás könyvében azt olvassuk, hogy annak csak a pozitív részét kiemelve, hogy áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és belé veti a reménységét, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa. Itt hálát adhatunk azért, hogy van tehát egy olyan víz a közelben, a lelki folyam. Az üdvösség egész közel van hozzánk. Erről szól a szép régi ének, ismerek egy drága, dicső folyamot. Ez az a víz, amiről Jézus beszélt, ez az üdvösség. Az Istennel való kapcsolat, a Jézus Krisztusban való élet, az, hogy hiszek ő benne. És ez itt van egész közel hozzánk. Mert az, hogy ez a férfiú a víz mellé ültetett fához hasonlít, ez azt jelenti, hogy az ő közelében ott van a víz. És én fölírtam magamnak néhány pontot, és ebből az egyik nagyon fontos, hogy óriási dolog az, hogy közelünkben ott van az életnek a víze. Mi az, hogy a férfi a vízbe ültetett fához hasonlít, ez azt jelenti, hogy ott van a közelében, a víz mellett van az ő élete. Mert lehetne az ő élete olyan is, mint a hangafa a pusztában, ahol nincs a közelben semmiféle víz. És ez azt jelenti, hogy lehetne a mi életünk olyan élet, hogy nekünk nincs közelségben az élet vize. Mert sajnos vannak olyan emberek, akik olyan környezetben élnek, családilag, barátilag, hogy távol van tőlük az életnek a vize. Nincs egy olyan ember, aki beszélne nekik Jézus Krisztusról. Nem ismerik a Bibliát. Nem találkoztak hívő emberekkel, nincsen eleven lelki közössége a közelükben. Igazából nincs hova menniük. Ó, az, hogy van egy drága, dicső folyam, mint hogy az ének mondja, hogy ismerek egy olyan folyamat, hogy közelünkben van. Testvérek, az, hogy a családban van egy hívő ember, az egy olyan nagy áldás az Istennek, ott van az élet vize, az élet folyama. Szóval, hogy vannak nekünk hívő barátaink, azt mondja, ott van az élet folyama, hogy mi annak a közelében lehetünk, ez Isten rendkívüli nagy áldása. Azért adjunk hálát ezért Istennek, az, hogy van egy szószék, ahol az Isten igéjét hirdetik, van Biblia óra, ahova elmehetünk, ezért adjunk mi hálát, hogy ismerek egy drága, dicső folyamot, hogy van egy ilyen folyam. A második pont, amit ebből főjegyeztem, az, hogy a víz mellé ültetett fa. Itt nem csak egy folyam meglétéről van szó, hanem arról, hogy valaki oda egy fát ültetett annak a közelébe. Hogy egészen közel ültette azt a fát a folyamhoz, ez egy isteni ültetés. Mert többfajta ültetés van. Szakember is ültethet fát, meg olyan is ültethet fát, aki nem ért a fa ültetéséhez. Aki nem ért a fa ültetéséhez, és úgy ültet fát, az nem jól teszi, nem lesz jó annak a fának. Azonban, aki jól ért a fa ültetéshez, az annak a munkája eredményes lesz. Most nehéz visszatartani magamat, hogy elmondja, hogy hogyan kell jól fát ültetni, és hogyan nem szabad fát ültetni. De inkább arról akarok beszélni, hogy van olyan ültetés, ami nem az Isten szerint való ültetés. És van olyan ültetés, ami az Isten ültetése. Ezt onnan tudom, hogy Jézus azt mondja a János evangéliumban, hogy minden plánta, amit nem az én atyám plántál, ki lesz szakítva. Ez egy olyan ültetés, olyan plántálás, ami nem Isten szerint való, és ki lesz rángatva. Tehát mi lelkiképpen is, vagy a mi buzgóságunkkal cselekedhetünk dolgokat, de ha rosszul tesszük, nem Isten szerint való módon tesszük, akkor annak nem lesz hosszú élete. Így a gyülekezetben is vannak plántálások. Plántálások, amikor valami ide került, ide beültetett valaki, vagy valami, és mivel nem az atya ültette, ezért lehet, hogy ki lesz szakítva. De én nagyon reménykedek abban, hogy maga az atya plántál itt el bennünket. Hogy mi az Isten ültetése vagyunk. Hogy Isten az, aki bennünket beleültetett ebbe a gyülekezeti közösségbe. És remélem, hogy a Krisztus gyülekezetébe is. Ha igen, akkor olyanok vagyunk, mint a vízmeli ültetett fa. Van egy isteni ültetés, ahogy Isten a mi életünket belegyökereszteti az ő csodálatos világába, az ő közegében, abba a lelki talajba, ami közel van az élet vizéhez. Tehát ez a második vers az volt, hogy van egy folyam, és a közelünkben van egy ilyen folyam, az üdvösség folyama. A második az, hogy van egy isteni ültetés. Amikor Isten beleültet, belehelyez bennünket egy jó talajba, ami különösképpen azért jó talaj, mert közel van hozzá az életvize. És ezután láthatjuk a tulajdonképpeni képet, amit erről beszél, hogy mivel közel van az a folyóvíz, ezért a fa, nyilvánvaló olyan fáról van szó, ami nagyon szereti a nedvességet, azt olvassuk, hogy a folyóvíz felé bocsátja a gyökereit. És ez a harmadik, amit szeretnék említeni, hogy a folyóvíz felé bocsátja a gyökereit. És ezáltal kap mindig elegendő nedvességet. Nem úgy, mint a hangafa a pusztában, aminek nincs hova bocsátani a gyökereit. Ennek van lehetősége táplálkozni. Az életvizéből megelevenítő nedvességet vesz magában. És azért itt felvetődik a kérdés, hogy mi, akik az élet folyamához közel vagyunk, mi, akiket az atya már beleültetett az ő közellétébe, az ő gyülekezetébe, vajon hova bocsátjuk a gyökereinket? A gyökezet, ami legbelsőbb lelki életünk. Ami legbelsőbb lelki életünk miből táplálkozik. Ami legőszintébb pillanataink kivel vannak elfoglalva. Honnan merítünk lelki erőt? Mik azok, amik bennünket táplálnak lelkiképpen, belül a mi legbensőnket, a létünk elrejtett centrumát, miből tápláljuk? Mik a mi forrásaink? Hova bocsátjuk a mi gyökérzetünket? Mert ez egy nagyon szép kép, hogy ott van az életfolyama, ott van egy jó helyre ültetett fa, és elmondja azt, hogy a fa pedig oda bocsátja a gyökereit, és a nedvességet felveszi, az élet vizét, a megelevenítő nedvességet. De vajon mi, akik elmondhatjuk, hogy közelünk van az üdvösség folyama, és bennünket oda plantált az Isten, egész közel, és nekünk van lelki gyökérzetünk, vajon oda eresztjük a gyökérzetünket? Onnan, az Istenből vesszük azt, ami az életre és a táplálkozásra szükséges. És a negyedik az, ha igen, akkor gyümölcstermő életet élhetünk. Tudnélik, a mai napunknak a központi gondolata, ami majd délután kerül kifejtésre, a lelki gyümölcstermés. Illetve az lesz délután előttünk, hogy a léleknek mik a gyümölcsei. A Galata levél 5. fejezetének a 22. verse, a lélek gyümölcse pedig, és majd egy felsorolás lesz előttünk. Hogyha a folyam egész közel van hozzánk, mert közel van hozzánk az üdvösség folyama. Hogyha bennünket Isten beleplántált már a vele való közösségbe, mert elmondhatjuk talán, hogy beleplántált bennünket, igen, mi hozzátartozunk, és a mi gyökézetünket odaeresztjük, és nem máshova, minden forrásaink te benned vannak, mondja Zsoltáros, akkor gyümölcsöt fogunk teremni. Akkor jobban meg fogjuk érteni a délutáni üzenetet is, és jobban meg fogjuk érteni azt, hogy milyen nagyszerű dolog Isten dicsőségére gyümölcsöt teremni, mert abban dicsőítetik meg az én mennyei atyám, mondja Jézus, hogy sok gyümölcsöt teremtek. Isten segítsen bennünket ebben!